azon csámcsog most az internetnek a technológia iránt, főleg a mobilok iránt fogékony része, hogy kiderült, hogy milyen teljesítményű lesz az új Apple A17 Bionic chipset, ami a következő generációs iPhone-okban fog helyet kapni, mert hát mindenféle sebességteszteknek vettették alá. És ezeken a teszteken az A17 Bionic 47%-ot vert rá a legfrissebb Qualcomm chipsetre, már csak azért is, mert ugye az új Apple chipset az 3 nanométeres gyártástechnológiával készül a TSMC gyáraiban, és minden más rivális pedig 4 nanométeren van. És miután ugye az Apple lekötötte a TSMC teljes 3 nanométeres gyártás kapacitását a következő egy évre, ezért nem is nagyon tűnik úgy, hogy van esély arra, hogy meg fogják tudni előzni teljesítményben az A17 Bionicot egy bizonyos ideig, mert nyilvánvalóan az van, hogy hát erre reagálva most már 2 nanométerre mennek le a tervek szerint a különböző gyártók, ugye főleg a Samsung, akiknél egyébként sok-sok Qualcomm chipset is készülhet. De nem csak az egy érdekesség van mostanában hardware fronton, a másik ilyen furcsaság, hogy mostanában két telefon is bemutatkozott, ami 24 GB RAM-ot kapott, az egyik a Redmi K60 Ultra, ami valószínűleg ezen a néven Európában nem fog érkezni, de lehet, hogy Xiaomi 13T Pro néven majd igen. Ez ki fog derülni szeptember közepén, mert a Xiaomi akkor tart egy nemzetközi sajtóeseményt Németországban, és arra számítunk, hogy a Redmi K60 Ultra ezzel a 24 GB RAM-os kiszereléssel hát ott is fel fog bukkanni. A másik nagyon hasonló telefon, vagy hát legalábbis a 24 GB RAM szempontjában hasonló, az a OnePlus Ace 2 Pro, ami szintén alapvetően kínai piacra készült első kanyarba, vagy legalábbis ázsiaira, már csak azért is, ugye, mert ugye a BBK cégcsoporthoz és az Oppo-hoz tartozó OnePlusnak vannak most bizonyos szabadalmi problémái Európában, ami miatt a forgalmazáson nem túlságosan egyszerű. De nem is alapvetően ez a két telefon a fontos most ezen a ponton, hanem az, hogy minek teszünk egy telefonba 24 GB RAM-ot. 24 GB RAM az több, mint amit egy átlagos felső kategóriás notebook fel tud mutatni, mert általában 16 GB RAM-ot tesznek bele a gépekbe, tehát egy telefonban nekünk kell-e ennél másfélszer több operatív memória? És a válasz az, hogy nem. Sokféle elemzés megjelent most az utóbbi időkben különböző szakemberek tollából, hogy minek nekünk 24 GB RAM, és a legegyszerűbb válasz az, hogy pusztán marketing célokból, ugye az SK Hynix elkezdte gyártani a 24 GB-os DDR5-ös RAM modulokat, és ugye a OnePlus is, illetve a Xiaomi is vett belőle, és bele is tette telefonokba, de azon kívül, hogy hát nagyon jól néz ki a prospektus, meg rá lehet írni a papírra, meg ezzel lehet hirdetni egy óriás plakáton az adott eszközt, ezen kívül funkcionális előnye nincsen. Most azt mondja a OnePlus, amikor ezzel villogtak, hogy 24 GB RAM kerül az új telefonjukba, hogy ez azt jelenti, hogy 51 különböző alkalmazást tud tárolni a memóriában, és ezek között milyen gyorsan lehet váltani, és egy héten keresztül is kb. 40 alkalmazás fog majd futni a háttérben, és milyen jó dolog az, hogy egy hét elteltével is, hogyha átváltok egy már megnyitott alkalmazásra, akkor az nem töltődik újra, hanem hát ott megjelenik a kijelzőn, abban az állapotból, hogy ott hagytuk. Na most a helyzet az, hogy ennek így a mindennapi életben semmiféle jelentősége nincsen, nincs élő ember, aki 51 alkalmazást akarna tartani egyszerű nyitva a telefonján. Általában ugye az szokott lenni, mindenki átgondolhatja a saját életében a gyakorlatot, hogy egy olyan 5-6 alkalmazás között váltogatunk legtöbbször, de az, hogy 51 legyen, az abszolút életszerűtlen. Szóval a lényeg az, hogy erre kifejezetten sok igény nincsen, hanem tisztán arról van szó, hogy hát egy jó nagy számot jó rá lehet majd írni a papírra. Már csak azért is, mert most még mindig megy a pusmagás, hogy a következő iPhone-ban 6 vagy 8 GB RAM lesz, nemhogy 24. Szóval látszik, hogy attól, hogy egy telefon csúcskategóriás, nem kell, hogy RAM-mal ennyire el legyen eresztve, tehát ez abszolút csak a közvéleménynek és a marketingnek szól ez az információ. Ha viszont már ezzel kapcsolatban szóba került, akkor térjünk is rá a Xiaomi bejelentéseire. Ugye Kínában tartott a Xiaomi egy nagyszabású rendezvényt, ahol számos új terméket mutattak be. Ugye általában az szokott lenni, hogy amit Kínában bemutatnak, azoknak egy része hát egy-másfél hónapon belül Európába is megérkezik, és szerintünk a Redmi K60 Ultra az tipikusan egy olyan készülék, ami Xiaomi 13T vagy T Pro néven kerülhet majd Európába. Külsőre is egyébként nagyon hasonlít a Xiaomi jelenlegi 13-as szériájára. Alapvetően nagy meglepetés nincs. Van egy nagyon komoly kijelző 6,67 hüvelyken, ami 1220x2712 pixel tud megjeleníteni AMOLED technológiával és 144 Hz-es frissítési rátával, ami szintén egy picit túlzás, mert ugye általában azt lehet mondani, hogy az általános feladatokhoz hát a 120 Hz is bőven elegendő. A 144 Hz-es frissítést azt csak bizonyos játékok tudják kihasználni, és nagyon nehéz észrevenni szabad szemmel a különbséget, tehát megint egy olyan értékről van szó, amit aztán jó lesz ráírni majd az óriás plakátra. Van benne egy MediaTek Dimensity 9200 Plus chipset, ami kifejezetten gyorsnak számít. Kapott egy külön Pixelworks X7 nevű segédprocesszort, ami kifejezetten csak a kijelzőt kezelgeti, és hát ugye minimum 12 GB RAM-mal érkezik, de hát ugye ez az a modell, amiből 24 GB RAM-os verzió is elérhető lesz. Tárhelyből pedig 256 GB-on nyit, és 1 TB-nál van vége az opcióknak. Android 13-mal jön ki, MIUI 14 kerül rá, és hát sztereó hangszóró, NFC, infra, Bluetooth, ezek mind benne vannak. Egy 5000 mAh-s akkumulátort kapott, amit 120 watt-tal lehet tölteni. Ennél már van gyorsabb a piacon, de nem Európában. A 120 watt az jelenleg a töltési plafon, amit főleg a kínai gyártók szoktak használni. Ezzel is 8-10 perc alatt fel lehet tölteni az 5000 mAh-s akkumulátort, ami villámgyors töltésnek felel meg. Hátul van egy 50 megapixeles Sony IMX800-as szenzor, ez a fő kameránk, itt van optikai stabilizáció, és 8 megapixeles az ultraszéles, valamint van egy 2 megapixeles makró. Tehát alapvetően megint arról van szó, hogy a Xiaomi 13-nál, illetve a Xiaomi telefonoknál ez a zoom szenzor, ez csak a csúcsmodellekre jellemző, amik már az alatt vannak, ott főleg a kamerákon spórol a gyártó, a főkamera általában korrekt minőségű, az ultraszéles már inkább egy ilyen átlagos, és a zoom kamera helyett hát általában egy makrószenzort tesznek rá, ami azt jelenti, hogy ez nyilván költségcsökkentés szempontjából jelentős, és ezért tudják majd a Xiaomi 13T-t és a T Pro-t hát értelmezhető árazással kínálni, annak ellenére is, hogy kifejezetten jó kijelzőt, hardvert és rengeteg RAM-ot kapott, de mindenről majd tényleg valószínűleg szeptember közepe után tudunk beszélni, amikor megtörténik az európai bejelentés is. Minden évben van új Xiaomi Band is, ugye ez talán a magyar piacon is a legnépszerűbb aktivitásmérő karperec, ami most már a 8. generációja lépett, ugye bemutatkozott a Xiaomi Band 8 is, ami hát igazából első ránézésre nem sokat változott, de a lényeg nem a külsőn van, amit hát abból tudjuk megkülönböztetni a 7-es generációtól, hogy nagyobb a kijelző, most már egy 1,74 hüvelykes 336x480 pixeles felbontást kapunk, ami azért durva, mert ez a felbontás mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy telefon kijelzőjének a felbontása volt, hát nyilván nem 1,74 hüvelyken, hanem mondjuk 3,5-4 incsen, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy most már a kijelzők azok abba a korszakba léptek, hogy egy aktivitásmérő karperecen is akkora kijelző van, mint 15 évvel ezelőtt egy okostelefonon volt. De ettől függetlenül nem lett sokkal nagyobb az eszköz, sőt, valami a vékonyabb is, mert csak 9,9 mm vastag, ugyanakkor egy picit nehezebb, mert most már 22,5 g, de ez még mindig semmi. Amit viszont mindenképpen fontos elmondjunk, hogy kicserélték benne a véroxigén és pulzus szenzort egy precízebb darabra. Ez egyrészt jó hír, mert valóban az volt a helyzet, hogy a Band 7-eseknek ilyen szempontból nem volt teljesen megbízható a mérési eredményük, másrészt pedig egyfajta hát, beismerése is annak, hogy az valóban nem sikerült túl jól, tehát szükséges volt lecserélni egy frissebb és egy korszerűbb és egy pontosabb verzióra. Továbbra is csak a kínai modellekben van NFC, hiszen csak ott működik a hozzákapcsolt Xiaomi Pay fizetési rendszer, ugyanakkor viszont szíjakból és tokokból és egyéb dolgokból, kiegészítőkből nem lesz hiány. Hát alapvetően megint vannak kínai árak, amik nagyon kedvezőnek tűnnek, de azt is tudjuk, hogy mire ezek a termékek Európába érnek, addig legalább másfélszer ennyibe fognak kerülni. amivel még mindig az egyik legkedvezőbb árértékarányú termék lehet a Mi Band 8, és ugye a Pro verzióban GPS is van, ezzel ugye már el lehet menni úgy futni, hogy az embernek nem kell elvinni magával a telefont is, de szintén a szeptemberi bejelentést várjuk azzal kapcsolatban, hogy meglássuk, hogy Európában milyen verziók érkeznek, és milyen árfekvésben. Kétségtelenül a Xiaomi bemutató legnagyobb durranása a Mix Fold 3 volt, ami a Xiaomi-nak az összehajtható telefonja, és hát normális esetben ez a Samsung Galaxy Z Fold 5 ellenfele. Azért mondjuk, hogy normális esetben, mert a Mix Foldnak sem az első, sem a második generációja nem került globális forgalmazásba, vagyis nem jutott el hivatalosan Európába. Ennek ellenére nekünk volt lehetőségünk egy Mix Fold 2-t tesztelni egy fél évvel ezelőtt, és akkor azt mondtuk és azt láttuk, hogy ez egy kifejezetten jól sikerült összecsukható telefon, egy nagyon korrekt zsanérral és egy nagyon korrekt kialakítással, és ezért mi is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a Mix Fold 3 milyen lesz, és még mindig reménykedünk abba, hogy ez kijön Kínán kívülre, de akár kijön, akár nem, azért azt mindenképpen érdemes látni, hogy mennyivel másképp állnak hozzá a konkurens gyártók ehhez a hajlítható telefonos dologhoz, mint ahogy a Samsung csinálja. Ugye pont a múlt héten a Szenzorban elmondtuk, hogy a Fold 5, ami ugye a legfrissebb hajlítható Samsung telefon, az nagyon nagyot nem változott a Fold 4-hez képest, de alapvetően két változás volt, variáltak a zsanérral, és emiatt rendesen össze lehet csukni a telefon két felét, és nem lehet közte átnézni, egy kicsivel könnyebb lett a telefon tömege, illetve belekerült egy új chipset, és körülbelül itt le is tudták a melót, minden más, a kamerák, a kijelzők, a készülékház, a formavilág az ugyanaz maradt, mint ami eddig volt. Na most, ha így nézzük, akkor a Mix Fold 3 sem nagy változás, mert kinézetre nagyon hasonlít a Mix Fold 2-höz, de hát alapvetően sikerült vékonyítani, és ezzel 10,9 mm-re csökkentették a vastagságát összecsukva, szemben ugye a Samsung megoldásával, ami egy jó 3 mm-re vastagabb, illetve sikerült 255 g-ra lecsökkenteni a tömegét, ami viszont nagyjából ugyanaz, mint amit a Samsung kínál. A kijelzőket úgy variálták át, hogy belül van egy 8 incses 120 Hz-es AMOLED kijelző, kívül pedig egy 6,56 hüvelykes 1080x2520 pixeles, szintén 120 Hz-es AMOLED kijelző van, aminek a képaránya hát jóval kevésbé hosszúkás, mint amit a Samsung Galaxy Foldon megszokhattunk, tehát így jóval telefonszerűbb dologról van szó. A kijelzőkről persze természetesen a Xiaomi csak szuperlatívuszokban tud beszélni, elmondta, hogy mennyire fényes, hogy 2600 nitet is el lehet érni pontszerű fénysűrűség kapcsán, de ami ennél fontosabb, hogy felkerült egy Leica fémjelzésű kamera szett a hátlapra, ami két darab zoom kamerát is felmutat, az egyik 3,2-szeres, a másik pedig 5-szörös optikai nagyításra képes. Ez ugye nagyon ritka dolog, hogy egy telefonon két zoom kamera is van. A Samsungnál ugye a Galaxy S23 Ultra ilyen, amin nagyon hasonló értékben van szintén két zoom kamera. Ezen kívül persze ott van az 50 megapixeles Sony MX800-as főkamera, illetve van egy 12 megapixeles ultraszéles kamera is. Alapvetően ugye amit észre kell venni, hogy ez egy fokkal jobb, mint amit a Xiaomi mondjuk abba a K60 Ultra-ba is tesz, ami majd Xiaomi 13 T Pro néven fog érkezni Európába, tehát itt nem spórolták el az ultraszéles kamerát sem, és van egy 67 wattos töltési sebesség, ami vezeték nélkül 50 wattos, tehát ez elég komoly érték, és ez megtáplál egy 5000 mAh-s akkumulátort, ami viszont jóval nagyobb, mint amit a Galaxy Z Fold 5 tud kínálni, és ebben az egész dologban ugye az a fontos, meg az a lényeges, hogy a Samsungnál láthatóan nem nyúltak hozzá a belső komponensek elrendezéséhez, akkor, amikor a Fold 4-ről a Fold 5-re váltottak. A Xiaomi-nál viszont állandóan turkálnak a telefon belsejében is, és mindig variálnak, és mindig sakkoznak azzal, hogy lehet a legtöbbet kihozni belőle, és ennek az az eredménye, hogy mostanra már az összes konkurens hajlítható modell, és ideérthetjük a Honor Magic V-est és a V2-t is, valamint a Xiaomi-nak ezeket az új telefonjait is, tehát minden hajlítható telefonban nagyobb akkumulátor van, mint a piacvezető Samsung Galaxy Z Fold 5-ben, és mindegyik gyorsabban tölthető, mint a Samsungnak gyakorlatilag bármelyik telefonja, mert a Samsung az, ami mindig telefonos frontnál leragadt ezen a 25 wattos töltési sebességen, amit ők gyors töltésnek hívnak, de hát ez egy elég kedves megszólítása ennek a 25 wattnak. Most már ugye azt lehet mondani, hogy egy középkategóriás telefon is tud 66 watttal tölteni, és a felső kategóriában az Oppo is, a Motorola is, a Xiaomi is, a OnePlus is, hát 80-100-120 wattos töltéseket biztosít, és hát könnyen ki lehet matekozni, hogy ez 4x-5x gyorsabban tölti fel a telefon akkumulátorát, mint amit bármelyik Samsung telefon kínálni képes. Szóval ilyen szempontból látszik az, hogy lenne még hova fejlődni az Z Foldnak, de egyelőre továbbra is úgy tudjuk, hogy a nemzetközi bevezetés a Mix Fold 3-nál hát nem esélyes. És hogy ennek mi van a hátterében, azt nagyon sokat találgattuk az elmúlt időszakban. Egyrészt hát ugye benne van a pakliban az, hogy a kijelzőt valószínűleg a Samsung gyártja nekik, és a Samsungnak volt egy olyan kikötése, hogy rendben, itt van X darab kijelző, ezt akkor használhatja a Xiaomi, hogyha a nemzetközi porondon nem akar a Z Fold ellen menni. Ez az egyik teóriánk. A másik teóriánk, hogy egyszerűen nem tudnak akkora volument gyártani még a Xiaomi-nál sem a hajtható telefonokból, hogy ezzel ellássák a világpiacot, és bőven elég kereslet van a kínai belpiacon ezek iránt, a telefonok iránt, és hát ezt próbálják lefedni a gyártással, és abban a pillanatban, hogy átlépik azt a küszöböt, amikor már többet tudnak gyártani, mint amit otthon eladnak, akkor majd kihozzák a világpiacra is a Mix Foldnak az aktuális generációját, de nagyon úgy néz ki, hogy ez nem a Mix Fold 3 lesz. Márpedig, vagy mégpedig ugye az a helyzet, hogy ha megnézzük az árakat, amiket a Mix Fold 3 mellé írtak, akkor a kínai árak megint nagyon-nagyon vonzónak tűnnek, ahhoz képest amennyiért Samsung telefont lehet vásárolni, de ha rátesszük azokat az extra költségeket, amik általában akkor keletkeznek, hogyha egy kínai telefon be akar jutni Európába, akkor viszont már megint ott tartunk, hogy hát árazásban versenyképes a Samsung modelljével a Xiaomi verziója, és nagy kérdés, hogy vajon az emberek nagyon sok pénzért Samsung telefont, vagy inkább Xiaomi telefont vennének, még akkor is, hogy a külsőre, akkumulátorra, töltési sebességre, meg adott esetben talán kamerák szempontjából is a Xiaomi Mix Fold 3 le tudja lépni az aktuális Z Fold 5-öt. Úgyhogy egyelőre nem fogunk találkozni ezzel a modellel az európai piacon. Még egy rövid híre van időnk így az első blogban. A Honor bejelentette, hogy ő tartja a berlini IFA kiállítás nyitó előadását. Ez mindig egy nagy presztízsű dolog, hiszen az ugye a fő teremben zajlik, és relatív nagy média érdeklődés övezi, és ezt most a Honor kibérelte magának, márpedig azért, hogy bemutassák a Honor Magic V2-t az európai piacra is. Ugye a Honor Magic V2 a Honornak a harmadik összecsukható telefonja lesz, a sima Magic V nem jött Európába, a VS igen, de amint a VS megérkezett, már be is jelentették Kínában a V2-t, tehát technikailag tudunk róla mindent, ez most a világ legvékonyabb összehajtható telefonja 9,9 mm-es vastagsággal, és hát miután megtörtént a kínai bemutató, ezért várható volt, hogy megtörténik majd az európai is, és úgy néz ki, hogy a Honor az IFA kiállítás kezdőnapját szemelte ki erre a célra, szóval ezzel fog indulni a berlini kiállítás, és egyébként a Honornak a tarsajában van még pár összecsukható telefon, másik irányba nyíló, meg olcsóbb hardveres, tehát lehet, hogy nem csak a Magic V2-t fogjuk látni Berlinben, hanem kedvező bárfekvésű összecsukható telefonokkal is készül a kínai gyártó. Ennyi fért bele az első blogba a hírek közé, most jövünk a hagyományos hírekkel, aztán folytatjuk az adásunkat méghozzá a Motorola Razr 40 tesztjével. Maradjanak velünk!